Nekünk itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Egészségügyi ellátást mindenkinek, fenntarthatóság és méltányosság címmel tartották a Pápai Életvédő Akadémia plenáris ülését a napokban Rómában. A résztvevőket hétfőn fogadta Leó pápa. Kiemelten, e konfliktusokkal teli világban időt és erőforrásokat kell szentelnünk az élet és az egészség védelmének, a közjó megértésének megerősítésével kell kezelnünk az egyenlőtlenségeket. A háború a legsúlyosabb támadás az élet ellen, jelentette ki a Szentatya. Leállították Magyarországról a dízelüzemanyag szállítását Ukrajna felé, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Mindaddig nem is indítják újra, amíg Kijev nem állítja helyre a kőolaj tranzitot a barátság vezetéken, tette hozzá Szijjártó Péter. Az ukrán döntést politikai zsarolásnak nevezte. A pozsonyi Svolnaft is leállítja a gázolaj ukrajnai exportját, miután Szlovákia sem kap kőolajat Ukrajna irányából. A döntést Robert Fico szlovák kormányfő jelentette be. Ukrajna zsarolja Magyarországot, mondta el Orbán Viktor is a Facebook oldalán. A miniszterelnök szerint ennek az a célja, hogy Magyarországot belekényszerítsék a háborúpárti európai országok koalíciójába. Magyarország és Szlovákia az Európai Bizottsághoz fordult annak érdekében, hogy érvényt szerezzenek annak a szabálynak, amelynek értelmében a két ország tengeri útvonalon is vásárolhat orosz kőolajat a vezetékes szállítások ellehetetlenülése esetén, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter ekkor is megismételte, hogy Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök politikai okokból úgy döntött, nem indítják újra a kőolajszállítást a barátság vezetéken, noha annak technikai akadálya nem lenne. Magyarország kőolaj ellátása továbbra is biztonságban van, ugyanis hazánk 96 napra elegendő stratégiai tartalékkal rendelkezik, erősítette meg a külgazdasági és külügyminiszter a kormányülésen. Szijjártó Péter elmondta, ha a Horvátország eleget tesz az európai szabályoknak, akkor március közepétől elérhetővé válik a tengeri útvonalon érkező orosz kőolaj is. Katonai kérdésekben, nevezetesen a tűzszünet ellenőrzésében előrelépés történt a genfi ukrán-orosz-amerikai tárgyalásokon, jelentette ki Volodymyr Zelenszkij. Az ukrán elnök hozzátette ugyanakkor, hogy a politikai kérdésekben, azaz a területek, a zaporizsiai atomerőmű és más érzékeny ügyek esetében a felek álláspontjai továbbra is eltérnek. A megfigyelés mindenképpen amerikai részvétellel történik majd, ha lesz tűzszünet, tette hozzá, és köszönetet mondott az amerikai és a svájci félnek a tárgyalások megszervezéséért. Az amerikai elnök békemissziókért felelős különleges megbízottja szerint jelentős előrelépés történt az ukrán rendezésről szóló tárgyalásokon. Mindkét fél megállapodott abban, hogy jelentik az eredményeket a vezetőiknek és folytatják a munkát, közölte Steven Witkoff. A világ békéért felelős nagy nemzetközi szervezetek az elmúlt 10-15 évben megbénultak Orbán Viktor szavai szerint, aki példaként az ENSZ-et, az Egyesült Nemzetek Szervezetét említette. Erre mondta azt az amerikai elnök, hogy ezeket hagyjuk, csináljunk helyette valami újat, fogalmazott a miniszterelnök. Donald Trump ezért alapította meg a béketanácsot és meghívta barátait, vagy azokat, akikben bízik, olyan országokat, akiknek a politikája hagyományosan békepárti, így kapott meghívást Magyarország is, tette hozzá a kormányfő. Ennek alapító ülését most tartják majd Washingtonban, ezen részt vesz Orbán Viktor is. Magyarország a béketanács washingtoni alakuló ülésén is síkra száll Donald Trump amerikai elnök békeerő feszítései mellett, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. A kormány külpolitikai stratégiája a háborúból kimaradásra fókuszál, tette hozzá Szijjártó Péter. Nem lesz tagja a béketanácsnak 14. Leó pápa, ugyanis a Szentatya nem fogadta el Donald Trump meghívását. A Vatikán szerint az Izrael és a Hamász közötti konfliktust az ENSZ-nek kellene rendeznie. Az iráni küldöttek az Egyesült Államokkal Ománban tartott nukleáris tárgyalások első fordulóján felajánlották, hogy a dúsított uránkészletüket átadják Oroszországnak. Ez becslések szerint elegendő lenne 12 atombomba elkészítéséhez. Emellett Irán akár 3 évre is hajlandó lenne felfüggeszteni az urándúsítást. Megújult pályán új járművekkel utazhatnak a hévutasok 2030-ra, közölt az Építési és Közlekedési Minisztérium a Facebook oldalán. A bejegyzés szerint nem létező problémát nem kell megoldani, különösen nem rossz megoldással, Budapest ugyanis többet érdemel leselejtezett villamosoknál, ráadásul ez a megoldás nem is költséghatékony, azaz védhetetlenül drága lenne. Épp ezért a tárca és a MÁV csoport kitart a vadonatúj járművek beszerzése mellett, tették hozzá. Végül az időjárásról. Beborul az ég, sokfelé valószínű eső, zápor, havazás, illetve vegyes csapadék főként az északi középhegység térségében lehet. A szél sokfelé megélénkül, felerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 8 és mínusz 3 fok között, napközben plusz 2-3 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Elfelejteni perceket, mit eltörölni már nem lehet, úgy szeretném, úgy szeretném. Újra kezdeni életet, tudom, tudom, hogy nem lehet, úgy szeretném, úgy szeretném. Lemoshatnám sok értelmetlen állomás nyomát, vissza sem nézek, lehajtom fejem. Tisztító vízű hűsfotok, most le rólam, mi rám tapadt, úgy szeretnék, úgy szeretnék. Eső csurog az arcomon, töröld el minden bánatom, úgy szeretném, úgy szeretném. Lemoshatnám a hosszú útporát, sok értelmetlen állomás nyomát, vissza se nézem, vissza se nézem.
Egy nemzet nincs tisztában saját történelmével, akkor jelenét is bizonytalannak érzi. Múltunk ismerete út nemzetünk megmaradásához. Hallgassa műsorunkat, tanuljon, okuljon és építkezzen ön is őseink tetteiből. Múltunk pillérei. Magyar történelmi műsorsorozat a Szent István Rádió hullámhosszán.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A mai adásban eljutottunk a sematizmus alapján a 35. egri püspökhöz, ő pedig nem más, mint Rozgonyi Simon, a korábbi Rozgonyi Péter egri püspöknek az unokatestvére. Az ő egri püspökségéről fogunk beszélgetni Buda Péter atya teológiai tanárral. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szóval, hogy ezek a nagy családnevek, ezek előbb-utóbb mindig összefutnak a szálak, valakiből ugye egyházi méltóság lesz, valakiből komoly országos tisztség lesz, és itt a Rozgonyi Péternek ezek szerint az unokatestvére is egyházi pályára lépett. Mit tudunk Rozgonyi Simon életéről és Egerbe kerülésének történetéről?
Azt tudjuk, hogy ő is külföldi tanulmányokat végzett, tehát a krakói és a bécsi egyetemen tanult, ez föl van jegyezve róla, illetve, hogy már 1397-től kezdődően esztergomi kanonok és a Dömösi Szent Margit egyház prépostja. Ezek eléggé szép jövedelemmel rendelkező állások voltak, sőt 1409-től még szepesi kanonoki méltóságot is sikerül neki elnyernie. Tehát ez azt is jelenti, hogy az egyházi berkeken belül ezek eléggé komoly anyagi jövedelmet biztosítottak számára, és tulajdonképpen ez lehetővé is teszi azt, hogy minél hamarabb, még magasabb egyházi pozícióba kerüljön, és végülis 1428 vagy 1429-ben, ez nem egészen világos, hogy melyik évben, de 5. Márton pápa a Veszprémi egyházmegyének a püspökévé nevezi ki, és mint veszprémi püspök tevékenykedik, ugye erről olyan sokat nem fogunk beszélni, de azt tudjuk, hogy nemzeti zsinaton vesz részt 1435-ben, vagy 1436-ban például Zsigmond király követeként Lengyelországban is jár, és utána következik az, hogy amikor meghal Zsigmond király, és utána következik ugye a lányának és Habsburg Albertnek a megkoronázása, akkor kerül konfliktusba az esztergomi érsekkel. Ugyanis ő, mint veszprémi püspök, ragaszkodik ahhoz, hogy a királynőt azt neki van joga megkoronázni. Tehát az, hogy Habsburg Albertet, az természetesen az esztergomi érsek koronázza meg, viszont, hogy mint veszprémi püspök, az ő joga a királynőt megkoronázni, és végül is keresztül viszi az akaratát, viszont úgy tűnik, hogy Erzsébetet ezzel egy életre az ellenségévé tette. Tehát az, hogy nem engedte meg azt, hogy Erzsébetet is az esztergomi érsek koronázza meg királynévá, így aztán a későbbiekben Erzsébetben komoly ellenséget szerzett magának, ami meg is mutatkozik egyébként a későbbi egyházi pályafutásában is. Na most ezek után azonban újra ott a diplomáciai pályán találjuk, mert hogy ez a koronázás ugye létrehozott egy királyi párt. Igen ám, csak hogy tudjuk, hogy Albert nem sokára ugye meghal. Uh-huh. És ezek miatt aztán Rozgonyinak a szerepe az fölértékelődik, ugyanis ő újra Lengyelországban jár királyügyben, és ő az egyik első és talán legnagyobb támogatója Ulászlónak. Tehát az, hogy Ulászlót behívták az országba, az utószülött László helyett királynak, abban óriási szerepe van Rozgonyi Simonnak. Egyébként ő, amikor arról volt szó, hogy az esztergomi érseki szék megürült, és akkor ő is pályázott az esztergomi érseki széknek az elnyelésére, azonban Erzsébet ezt megakadályozta, és ekkor került oda Szécsi Dénes. Az esztergomi székbe az egri püspököt juttatja be Erzsébet királyné, aki majd később 5. Lászlót, meg aztán Ulászlót is, meg Mátyást is megkoronázza, ugye múlt adásban foglalkoztunk vele, és akkor így Rozgonyi Simonnak marad az a lehetőség, hogy akkor ő viszont Veszprémből átjöhet az egri püspöki székbe. 1440-ben már mindenképpen ő az egri püspök, és mint kiderül azért a történetéből, egy nagyon harcias természetű valakiről van szó, de egyébként az egész Rozgonyi család, mondhatjuk azt, hogy egy ilyen karakterű, tehát ők benne vannak az országos politikában, és éppen ezért, amikor egri püspök lesz, akkor egy különleges kéréssel fordul 4. Jenő pápához, és pedig azt a kérdést teszi föl, vagy azzal a kérdés kéréssel fordul hozzá, hogy egy olyan gyóntatót adjon számára, aki gyakorlatilag minden alól föloldozhatja. Tehát olyan esetek alól is, amelyek a szentszéknek vannak fenntartva. Tehát vannak ilyen különleges gyóntatási joghatósággal megbízott személyek.
Thank you.
miért kér ő egy ilyet?
Meg egyáltalán én nem emlékszem rá, hogy a korábbi püspököknél mi beszélünk arról, hogy egy egri püspök ahhoz, hogy egy saját személyes olyan gyóntatója legyen, ezzel a mindenkori pápához kell fordulni? Tehát, hogy ez mondjuk egy, ez egy ilyen volumenű probléma körnek?
Nem. Tehát normál körülmények között a főpásztoroknak van egy sima pap, akinél elvégzik a gyónásukat. Az lehet egy másik püspök, de lehet az utolsó káplán is. Tehát ő választja meg, hogy kit választ gyóntatójának. Na de vannak olyan esetek, amelyek fönn vannak tartva, tehát amit egy közönséges pap nem oldozhat föl, vagy akár még egy püspök sem,
igen, erről már
hanem a szentszéknek van fenntartva. Például, hogyha egy pap szándékos gyilkosságot követ el, akkor az azt jelenti, hogy onnantól kezdve meg kell állni, tehát nem végezheti tovább a funkcióját, amíg feloldozást nem kap.
Na most akkor ebből következtethetünk arra, hogy a Rozgonyi Simonnak valami olyan gyónivalója volt, amihez ilyen hát magasabb jogkörre rendelkező gyóntatót kellett
kérni. Hát ő számított arra, úgy tűnik, hogy bele fog keveredni ilyen ügyekbe, meg talán ismerte is saját magát. Nem tudjuk pontosan, hogy ugye ez nyilván nem derül ki, mert a gyónás az
soha nem fog
annyira intim dolog, hogy az, ha kiderülne, akkor van baj. Tehát nem tudjuk, hogy pontosan miről is van szó, de a későbbi életállapota azért mutatja azt, hogy igenis előfordult az, amikor személyesen erőszakhoz folyamodott. Tehát kimondottan egy olyan esetben, és akkor most kanyarodunk is rá a politikai eseményekre, mert hogy ugye, mint ez egri püspök, ugye közvetlenül határos Lengyelországgal, vagy a legközelebb van Lengyelországhoz, igen, és ráadásul láttuk, hogy ő már elkötelezett híve Ulászlónak, és el is megy érte. Tehát ő annak a küldöttségnek a tagja, akik behívják Ulászlót Magyarországra, és közben ez nem csak úgy megy, hogy hogy elindul egyedül, hanem viszi magával a püspöki bandériumát, tehát egy kisebb hadsereggel utazik Lengyelország felé, útközben néhány várost azért tud gyorsan a maga pártjára állít, Kismárkot, Eperjest elfoglalja, és igazából nincs is semmi probléma. Ulászló volt, ő maga a saját püspöki bandériumával kíséri be Magyarországra, természetesen elhozza Egerbe, tehát 1440 pünkösdjét, azt Ulászló itt tölti az egri várnak a falai között, tehát a püspökvárban, és aztán utána mennek tovább, hogy ugye Budát is kézre kerítsék, mert hát mégiscsak az az országnak a szíve, úgyhogy vonulnak tovább az ő vezetésével. Igen, de hát például tudjuk azt, hogy Budán néhányan nem örültek Ulászló érkezésének, hanem ők 5. László pártján voltak, és erről viszont van följegyzés, hogy bár az emberek többsége örömmel fogadta Ulászlót, néhányan megpróbáltak hőzöngeni, és volt olyan, akit maga az egri püspök csapott ki a nyeregből.
Ezt hogy kell érteni? Szó szerint?
Szó szerint. Szó szerint, tehát úgy odavágott neki, hogy az leesett a lóról. Tehát, mert hogy azok közé tartozott, akik fújoltak, vagy nem tudom pontosan miben nyilvánult meg, de a püspök látta, hogy neki nem tetszik a királynak a bevonulása, és ő maga személyesen csapta le. Hát ezért mondom azt, hogy
azért... Harcias egy püspök volt.
Igen. Igen, és ez nem csak ebben nyilvánul meg, hanem későbbiekben is mindig ott van a király mellett, és ő volt az, akinek ugye nagy szerepe van abban is, hogy akkor Ulászlót is királlyá kell koronázni, és hát ugye Szécsi Dénes az elődje, mármint az egri püspökségben az elődje, hát akkor Ulászlót is megkoronázza 1440-ben.
Az, hogy ő ennyire Ulászló párti volt, ez amúgy az ő egri püspöki püspökségében jelentett előnyöket, tehát mondjuk Ulászló meghálálta azokat, akik támogatták őt?
Természetesen, tehát javadalmakkal, sőt, nem csak egyházmegyei javadalmakkal, hanem világi javadalmakat is osztogatott számukra, tehát például Tamási Henriknek, aki föllázott Ulászló ellen, az ő birtokait odaajándékozta Rozgonyi Simonnak, vagy éppen György Bazini grófnak a birtokait, aki szintén föllázott Ulászló ellen, azt is megkapta a Rozgonyi Simon. Tehát ilyenkor ez teljesen természetesnek számít, hogy a királyok a párthíveiket, azokat bőségesen jutalmazzák, és mivel, hogy itt azért arról is szó van, hogy vannak, akik ellene vannak, azokat legyőzve, ugye birtokok szabadulnak föl, és nyilván azokkal jutalmazza meg azokat, akik mellette állnak.
Thank you.
Jó, tehát az a lényeg, hogy ő gyakorlatilag itt van 1440 óta. A török anyakunkon az egri püspökségét befolyásolta az általános belpolitikán túlmenően az, hogy itt volt nyakunkon a török, tehát mondjuk itt kellett valamit püspökként katonai óvintézkedéseket tenni?
Igen, de már eleve az, hogy itt utána országos méltóságá lépett előre, hiszen Ulászló megtette őt kancellárjává. Tehát az azt jelenti, hogy a királyi udvartartásnak az egyik legfontosabb személyiségévé lépett elő az egri püspök. Ráadásul az egri püspöknek szembe kellett nézni azzal, hogy ugye, ahogy mondtam, az országban békétlenség uralkodik azért hosszabb ideig, és pontosan Észak-Magyarországon, aminek a keleti fele az egri püspökséghez tartozott, jelennek meg a husziták, ugye emlegettük már ezt a Jan Griskát, aki sorra hódoltatja, hát elsősorban az északi bányavárosokat, és ezek a husziták, ezek speciel pont Ulászlóval szemben 5. Lászlónak és Erzsébetnek a pártján állnak. Tehát itt a belső politikai viszonyok, tehát mondhatjuk azt, hogy a polgárháborús viszonyok miatt is, igenis Rozgonyi Simonnak a saját egyház megyéjében is hadakoznia kellett a huszitákkal. Például tudni kell azt is, hogy még itt ezeket az északi városokat, például Kassát is meghódítják a husziták. Pedig ez már azért eléggé észak-kelet Magyarországon található, és egyébként pedig az egri egyházmegyének az egyik legfontosabb városa. És innen Kassáról például egy Talafusz nevezetű huszite vezér betör az egri egyházmegyének a központjába is, odáig hatolva, hogy megrohanja Egert, és a várost elfoglalja, és fölprédálja, hát kifosztja Egert, és utána zsákmánnyal megrakva halad vissza Kassa felé. A püspök azonban, amikor ezt megtudta, akkor gyorsan összeszedte a bandériumait, utánuk erett, rajtuk ütött, sőt, még ezt a Talafusz nevezetű huszita vezért is elfogja. Tehát megbosszulta a városnak a pusztítását, sőt, utána összeszedett több ezer főnyi magyar és lengyel sereget, és ezekkel együtt megindul a felvidék ellen, és akkor meg ellencsapásképpen ő az, aki kifosztja és felgyújt a Selmecet, ugye, ami azért a bányavidéknek az egyik legfontosabb városa. Úgyhogy Selmec városának az évkönyveiben Rozgonyi Simon egri püspök neve hát eléggé negatív színben van föltüntetve. Azért ez mutatja, hogy ki is ez a Rozgonyi Simon, tehát ez egy katona ember.
Azt akartam mondani, tehát hogyha ő nem püspök lett volna, akkor lehet, hogy ő egy hadvezér lett volna, tehát ugye nem a papi pályára megy, lehet, hogy ő belőle egy akár egy nagyon jó stratéga lett volna, nem?
Igen, tehát egyébként majd látni fogjuk, a Várnai csatában is az egyik fővezér volt. Na, de egyelőre még nem tartunk
nem
ott.
Nem tartunk ott, hanem még egyelőre itt vagyunk is. Itt javában azért lázban tartja a felső Magyarországot, ami mondjuk azért nem feltétlenül jó. Az Erzsébet királynéval való kapcsolata az végig egy nem túl jó kapcsolat, gondolom.
Így van, és Erzsébet meg is fogalmazta, hogy amíg ő Magyarország királynéja, addig Rozgonyi Simonból nem lesz esztergomi érsek. Ő meg azt mondta, hogy amíg én élek, addig nem fog uralkodni, mármint a királynő.
Igen. Igen,
és mind a kettő igaz.
Igen, csak kérdés az, hogy amúgy kinek melyikre mekkora hatása volt, mert mondjuk azért az egri püspöki szék sem kevés, abban viszont benne tartotta őt Ulászló, vagy legalábbis nem engedte, hogy elvegyék tőle, de mondjuk azt, hogy esztergomi érsek lehessen, mondjuk ahhoz meg ott volt egy erős Széchy Dénes, akit miért tennének ki a székből.
És ne felejtsük el, a püspök kinevezéseknél mindig kell a pápai megerősítés.
Igen.
Tehát az uralkodó kinevezhet, de igazából akkor válik jogilag érvényessé a dolog, amikor a Szentszéktől megérkezik a kinevezés. De hát itt most, de tényleg bekövetkezik ez, hogy Rozgonyi Simonból tényleg nem lesz soha esztergomi érsek, viszont amíg Rozgonyi Simon él, addig Magyarországnak a királya az Jagelló László. Tehát Erzsébet tényleg nem lesz uralkodó addig.
Nem, de mondjuk...
De nem sokat kell várni, mert csak 1444-ig.
Igen, de tehát azért sem lett ő esztergomi érsek, mert hogy nem volt rá ideje. mert hogy ugye ő Várnánál ő is meghal. Tehát kérdés az, hogy mondjuk, hogyha ő a Várnát túléli, akkor lett-e volna belőle bármi, de hát ezt már nem fogjuk soha megtudni.
Hát ezt nem tudjuk, de ott még azért Várna után még Széchenyi Dénes még azért 20 évig, 21 évig még ő az esztergomi érsek.
Jó, de lehetett volna őt bárhová tenni, vagy még hát magasabb helyre?
Nem, annyira nem.
Hát országon belül nincs magasabb pozíció az egyházban, az tény, csak hát...
Hát pápában még nem választották, hiába volt ott három konklávén is.
Igen, meg nem is volt ott az esélyesek között, igaz?
Nem, különösebben.
Jó, de azért még térjünk vissza Rozgonyi Simonra. Most azon túlmenően, hogy ő tényleg egy ilyen katonapüspök volt, és azért lázban tartott egész Felső Magyarországot, azért itt helyben, az Egri Egyházmegyében szerzetes rendekkel, építés, valami olyan, ami valami plusz tett az egyházmegyéhez, ilyen jellegű feljegyzések vannak-e?
Hát valójában egész tevékenységét ez a politikai pályafutás határozta meg, és azzal, hogy Selmeszet kifosztotta, ezzel még nem értek véget a huszita háborúk számára, hanem továbbra is, mivel hogy Giskra megtámadta Rihnóvárát, ezért ő elindult oda felmentő sereggel, hogy elűzze a huszitákat. Viszont rájött arra, hogy nem boldogulnak egymással, ezért valami megoldást kell keresni, úgyhogy ügyes politikusként még arra is hajlandó lett volna, hogy kössenek egy éves békeszerződést, és közben pedig az unoka húgát eljegyezte ezzel a Jangis Giskrával. Tehát politizálni próbált, és ezzel így megpróbálta lecsendesíteni a Észak-Magyarországot, hogy Ulászlónak legalább ezzel a kérdéssel ne kelljen már foglalkozni, és végül is hát ezek a diplomáciai alkudozások csak elhozták azt a sikert, hogy persze itt már Cesarininak a megjelenése is fontos volt, hogy Giskrát sikerül lecsillapítani, hogy egyenlőre nem támad több észak-magyarországi területet, békén hagyja a királyt, hogy a király az annál inkább tudjon koncentrálni a törökök elleni küzdelemre. Ami egyébként azért volt érdekes, mert hogy a törökök éppen olyan helyzetben voltak, hogy az előző években Hunyadi János azért megmutatta a fogafehérjét a törökök számára, ugye gondoljunk itt a hosszú hadjáratra, ugye ami egy télbe nyúlóan a Balkánra vezette a magyar csapatokat. Hát igazából nemzetközi csapatok voltak ezek, csak hát ugye magyar vezetéssel, és akkor így aztán a törökök Magyarországot elkezdték komoly veszélyforrásként kezelni, és úgy gondolták, hogy számukra is előnyös lenne egy békekötés. Így aztán megkötnek egy békét, igen ám, csak hogy közben meg itt van ugye Cesarini, akinek az a szerepe, hogy ne jöjjön létre ez a béke megállapodása a törökökkel, mert hogy ugye addig kell ütni a vasat, amíg meleg. Tehát most éppen a magyarok az előző évben expanzióba voltak, és ezt a törökök megérezték, és ezért is törekszenek a békére, hogy most kell újabb csapást mérni, és akkor természetesen egy nagy nemzetközi összefogást ígértek Ulászlónak, hogy akkor a velencei, a genovai flotta megakadályozza az Anatóliában tartózkodó török seregeknek az átkelését, ugye ráadásul miatt ugye a törököknek egy felkeléssel kellett szembenézni, ugye Karamán emír föllázott az oszmánok ellen, és akkor így most úgy tűnt, hogy egy remek konstelláció van arra, hogy valóban a törökökre egy döntő ütközetben nagy csapást mérjenek, ráadásul itt van Hunyadi, kiváló hadvezér, itt van egy ifjú, ambiciózus, vallásos, katolikus király, itt van a pápának a követe, úgyhogy minden adott ahhoz, hogy és nagyjából sikerült békét teremteni az országba, tehát lebékíteni Erzsébetet és Ulászlót, szépen ők Ausztriában el vannak Frigyesnek a szárnyai alatt, északon a husziták most csendben vannak, tehát ez az az év, amikor 1444, amikor ténylegesen a török ellen meg lehetne indulni. És ugye természetesen mondanom sem kell, hogy az egri püspök, aki egyébként a királynak a kancellárja, kimaradhat egy ilyen akcióból.
Ja, természetesen nem.
Természetesen nem, úgyhogy ő is szépen útra kell a keresztes hadakkal, ugye nyilván ez egy keresztes hadjáratként van föltüntetve, tehát megindul egy keresztes hadakkal, és november 10-én ugye Várnánál kerül sor erre a tragikus kimenetelő ütközetre, ahol egyébként Rozgonyi Simon a seregnek a jobb szárnyát parancsnokolta.
És ez Várnai csata, nyilván azért ez jó lenne, ha még lenne itt egy hadtörténész, meg mondjuk tényleg a korszaknak egy olyan történésze, akik jobban látják a dolgokat, vagy még akár Bánmór is itt ülhetne közöttünk, igaz Péter atya, de hogy azért most itt van ez a Cesarini, aki nem akarta a békét, akkor üssük a vasat, tehát akkor menjünk neki a töröknek, és akkor majd, na jó, de hát akkor miért nem kaptunk annyi segítséget? Tehát én értem, hogy itt volt a nagy sereg, meg itt voltak Hunyadiék, akik aztán tényleg bizonyították az igazukat, de most a túlerő volt csak, mert nyilván tehát a török túlerővel szemben a magyarok soha nem voltak annyian, mint a törökök, tehát hogy azért itt stratégiai problémák is voltak, ami miatt mi Várnát elvesztettük.
Igen, de itt azért az európai hatalmak nem váltották be az ígéretüket, tehát itt van a probléma. Tehát nekünk eredetileg az európai török seregekkel kellett volna megütköznünk, mert hogy a Boszporusznál az itáliai flották megakadályozzák a kis-ázsiai török seregeknek az átkelését Európába. De ez nem történt meg, sőt, tudjuk azt, hogy a genovai flotta az fejenként egy aranyért szállította át a törököket. Tehát nem az, hogy nem akadályozták meg, hanem gazdasági haszonért segítették. Velenceieknek a becsületükre legyen mondva, hogy ők megpróbálták ezt megakadályozni, azonban nem volt hozzá elég erejük, tehát nem volt hozzá elég erős flottájuk, hogy ezt az átkelést ezt meg tudták volna akadályozni. Közben őket is lőtték, ugye a törökök addigra már a Boszporusztól nem messze komoly erődöket építettek a tengerpartra, ugye a szoros partjára, ahonnan ágyúval tudták lőni a hajókat. Úgyhogy a velenceiek meg a bizánciak nem tudták megakadályozni a török seregnek az átszállítását, és így egy sokkal nagyobb sereggel kellett szembenézni. Ez az egyik, a létszámbeli különbség. Ami a mi javunkra szolgált, az, hogy a mi keresztes haderünk viszont jobban felszerelt volt. Tehát abban a korban a nehéz lovasság, amit Hunyadi János, mondhatjuk azt, hogy a tökére fejlesztett, az nagyon nagy átütő erőt képviselt a törököknek a gyengébben felszerelt lovasságával szemben, illetve hát ugye Hunyadi már alkalmazza a huszitáktól ellesett újabb haditechnikákat, ugye a szekérvár, illetve a harci szekereknek a bevetését, ami ugye különböző lőfegyverekkel is elláttak már. Tehát tulajdonképpen nem volt annyira kiegyensúlyozatlan az ütközet, de hát stratégiai hibákat is vétettek a magyar hadvezetés részéről, tudjuk, tehát Ulászló királynak az esztelen előretörése, ugye ami a janicsár sorfalba vezet, az minden egyes alkalommal a magyar seregnek a bukását készítette elő, tehát lásd Várna, lásd Mohács, tehát ezek mind pórul végződtek. És így aztán maga a király is ott marad a csatamezőn, Rozgonyi Simon egri püspök is ott marad a csatamezőn, Cesarini bíboros is ott marad a csatamezőn, bár érdekes az, hogy itt most az egri püspökre visszatérve, még különböző följegyzések vannak vele kapcsolatban, hogy most igazából hogyan is végezte. Tehát van egy olyan följegyzés, miszerint a csatából menekültében végeztek vele, de van olyan följegyzés is, ugye Bonfini, Mátyás királynak a krónikása, ő azt írja le, hogy tulajdonképpen elmenekül a csatából, törökök elfogják, és akkor végül is ilyen pásztorként fejezi be az életét, tehát egy laicizálja magát a török birodalomba, és egyszerű pásztorként él. De vannak olyanok is, akik azt mondják, hogy a magyar szekérvárnál kialakult küzdelemben veszítette az életét, tehát pontosan nem tudjuk, hogy hol halt meg, de minden valószínűség szerint a csatában magában ott veszítette az életét. Ha megnéztük az élettörténetét, láthattuk azt, hogy nem arról volt híres, hogy valahol meghúzódott volna hátul, hanem hogyha ütközetről volt szó.
Akkor ő ment előre.
Így van, ment előre, tehát legyen az a husziták ellen, vagy bárki ellen, itt most jelen esetben a törökök ellen, és hát nyilvánvaló, hogy egy vesztes ütközetben, akik elől vannak, azok bizony általában halálra végzik. Hát Hunyadi Jánosnak is éppen, hogy sikerült ebből az ütközetből kikeszmeregnie, és hosszú úton keresztül hazajutnia.
Igen, túlélnie és hazakerülnie, hiszen azért még itt neki nagy dolgai lesznek a magyar történelemben, ugye még egészen 1456-ig, mert ott is milyen érdekes, hogy mekkora csatákat túlél, és akkor utána egy pestis járványban veszik oda, de nyilván már egy kimerült szervezetet könnyebben meg tudott támadni az akkor. Rozgonyi Simonnak most már gyakorlatilag a halálánál tartunk, ugye 1444, ez biztos, hogy ha meg is halt, vagy ha pásztorként él tovább, de ő már ugye egri püspökként nem funkcionált, tehát gyakorlatilag az ő katonai, harcos, karakteres püspökségéhez már mást nem tudunk hozzá csatolni, tehát még halál előtt volt neki olyan cselekedete, ami mondjuk feljegyzendő volt.
Talán az, hogy az egyházmegyét hogyan kormányozta végül is, mert ebből, amit eddig hallottunk róla, az látszik, hogy nem is nagyon volt az egyházmegye területén, igen. Ha volt, akkor meg a huszitákkal verekedett leginkább, de azért azt ő fontosnak tartotta, hogy az egyházmegye az működőképes maradjon, és éppen ezért választ tulajdonképpen egy helynököt maga helyett, egy Miklós nevezetű címzetes tripolitániai püspököt, és ő volt az, akire rábízza az egyház megyének a vezetését, tulajdonképpen püspöki helynökként látta el ezt a méltóságot. Ami még 1443-ból egy oklevél fölmaradt, egyetlen egy oklevél maradt föl tőle, ami az egyházmegyével foglalkozik, ez pedig az, hogy egy telket itt a városban, Patak környékén, azt az egri káptalanra hagy, pincével együtt, hogy ezentúl az ottani, az egri prépostságot szolgálja. És igazából ugye azt a prépostságot, amelyet az ő unokatestvére annak idején, ugye Rozgonyi Péter alapított, ezt ő egy újabb telekkel, házzal, pincével még megtámogatta.
Halála után ki lesz az ő utódja?
Hát a halála után nehéz időszak következik az egri püspökségnek a történetében, ugyanis egy ideig nem történik meg a püspökségnek a betöltése. Tehát amikor ő meghal a Várnai csatában, utána egyéb helyekről tudunk információkat az egri egyházmegyéről, tehát például ugye tudjuk azt, hogy 1446-ban káptalan 34 főből áll, és hogy a statútumukat, az amelyeket korábbi században hoztak létre, azokat itt most megújítják, illetve hogy vannak olyanok, akik az egyház megyének a békéjét igyekeznek valamilyen módon megsérteni, tehát és pedig azáltal, hogy például birtokokat próbálnak kihasítani maguknak, azokat a káptalan kizárja magából. Tehát ilyen határozatot tudunk. Illetve, hát ami az érdekes, hogy ugye 1446-ban, amikor már az ország vezetése tulajdonképpen Hunyadi Jánosnak a kezében van, akkor egy Debrentei Tamás veszprémi kanonoknak kívánják adni egri püspökséget. Hát nem szokatlan, hogy egy más egyházmegyés kanonok kerül valamelyik egyházmegye élére, tehát teljesen normálisnak tűnik a dolog. Az az érdekes, hogy ezt 5. Félix ellenpápa, ugye mondtam, hogy itt most ugye ez a bázili zsinatnak a szakadár időszaka, tehát az ellenpápa ezt megerősíti, és érdekes az, hogy ugyanakkor a római pápa 4. Jenő is megerősíti. Tehát mondhatjuk azt, hogy úgy tűnik, hogy minden rendben van, mert a pápa is, az ellenpápa is megerősíti az ő püspökségét, viszont érdekes módon azonban mégsem tudja elfoglalni Debrentei Tamás az egri püspökséget. Noha egy jó családból származott, ugye a Himfi famíliához köthető, az apja bolgárbán volt, ő maga a Bécsi Egyetemen tanult, jogtudományokból szerez bakkalaureátust, korábban már volt szabolcsi főesperes, 1430-tól veszprémi kanonok, ugye ebből és prépost, no ebből lépett volna előre az egri püspökségre, azonban, hogy miért nem lesz belőle egri püspök, abban nagy szerepe van Hédervári Lászlónak, aki az akkori nádornak az unokaöccse, és ő az, aki hát igazából elfoglalja az egri püspökséget. Úgyhogy Debrentei Tamás kénytelen lemondani a püspökségről, tehát 1447-ben hivatalosan is lemond, ekkor már 5. Miklós a pápa ezt a lemondást elfogadja, és ezek után azért, hogy kárpótolják, végül is megkapja az életfogytiglanig a panohalmi apátságot kommendául. Tehát hogy azt jelenti, hogy a panohalmi apátságnak a jövedelmeit egész élete végéig birtokolhatja. Illetve, hogy még a veszprémi prépostságot is megtarthatta, mondván, hogy arról csak azért mondott le, hogy aztán ő egri püspök lehessen. Úgyhogy ez marad az ő jussa, és hát igazából még ezzel nem ért véget az ő szegénynek a veszőfutása, mert hogy 5. Miklós pápa 5. László királyunknak a fölterjesztése nyomán végül is kinevezi zágrábi püspökké 1454-ben. Tehát, hogy évek múltán azért mégiscsak úgy tűnik, hogy egy püspökség kinéz Debrentei Tamásnak, azonban hát sajnos ezt sem tudja elfoglalni, úgyhogy igaz, hogy még Rómába is elmegy az ügy érdekébe, de végül is ez sem sikerül, és hát 1463-ban aztán csak püspök lesz belőle, méghozzá a nyitrai püspökséget sikerül neki megszereznie, és egészen 1482-ig haláláig, tehát azért még majdnem 20 évig nyitrai püspök lesz. De azért látszik, hogy közben itt 20 éven keresztül szegény küzd különböző püspökségekért, többek között az egriért, ami azonban hát nem adatott meg neki, így aztán nem is szerepel az egri püspököknek a névsorába, hanem a következő püspök, aki szerepel, ez az előbb már említett Hédervári László.
Vele fogjuk folytatni a következő adást.
A mai adásban Rozgonyi Simon egri püspökről, Budapéter atyával beszélgettünk. A riporter Klész Beáta volt.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes